7 óra 14 perc van, történelmi veszteséget ért el az idei első fél évben a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank eredménye több mint 200 milliárd forintos mínusz mutatott, de a kamat eredmények erodálták elsősorban a számokat, aztán a működési költségek is emelkedtek, eközben viszont azért a devizatartalék még szépen hozott a konyhára. Ugye, átszámítva nagyjából 50 forintos profitot könyvelt el a jegybank 1 euró leváltásán, köszönhetően a gyengülő forintnak, bár ezt azért sokan nem köszönik meg. Itt van velünk a telefonvonalban Tóth Gergő közgazdás. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia!
Hogyan lehetne összegezni a különböző hatásokat, amiket elmondtam, a kamateredmények miért csökkentek ennyire drasztikusan, és a forint esetében meg mit jelent az, hogy ez nem realizált nyereség? Mi történik akkor ezzel a nyereséggel?
Hát azt gondolom, hogy itt a friss statisztikák alapvetően nem okoztak jelentős meglepetést. Azért lehetett rá számítani, hogy igen, masszív veszteséget fog az első fél évbe elkönyvelni a Magyar Nemzeti Bank, és ha mondjuk az éves eredményeket nézzük, ez akkor is kijelenthető, hogy gyakorlatilag 98 óta nem volt éves szinten akkora vesztesége a Nemzeti Banknak, mint az idén az első fél évben, és a várakozások is azok, hogy ez a szám ez tovább fog bővülni, tehát a jegybank vesztesége tovább fog nőni a folyó fél évben is, és az éves veszteség akár 4-5% vagy még több milliárd forintot is elérhet majd. Hát azt gondolom, hogy alapvetően a kedvezőtlen folyamatokat mindnyájan érezzük. Az első fél év végén valahol olyan 7,5% körül volt a jegybanki alapkamat, ugye most már 13%-on fixálták lényegébe. Tehát a kamatveszteségek okozták egyrésztről ennek a történelmi mínusznak a jelentős részét. Alapvetően ugye a jegybank a nála elhelyezett vetétekkel sokkal magasabb kamatot fizetett, mint amennyit realizálni tudott. Tehát jelentős veszteség volt a kamat eredményen. Még ugye a devizatartalék, amit mondtál, tehát a devizatartaléknak van egy bekerülési árfolyama, és ezeknél, ahogy te is említetted, kb. 50 forint volt az elkönyvelt, 1 eurón elkönyvelt nyeresége, de hát ugye ez egy virtuális, tehát a teljes devizatartalékot ugye nem használta föl a jegybank. A jegybank a deviz eladásainak ugye általában akkor szokott eleget tenni, amikor az AKK kéri erre, tehát ilyen adósságkezelési műveletekhez szokott kapcsolódni, amikor devizakötvények után kell vagy kamatot fizetni, vagy lejár egy papír, akkor a jegybank vált devizát az AKK-nak, a magyar kormánynak. Az viszont már realizált nyereség, hiszen azt leváltja. Hát alapvetően a forint gyengülésén, ahogy te is utaltál rá, volt egy részben realizált, de nagyobb részben nem realizált nyeresége a jegybanknak. Ha jól emlékszem, akkor ez olyan 600 milliárd forint körüli nem realizált plusz volt, de most ezt lehet, hogy nem mondom egészen pontosan. Tavaly év végéig, és idén már azt hiszem, hogy 1000 milliárd forint fölött volt ez a nyereség. Tehát alapvetően a jegybank működéséből eredő többletköltség az viszont egy végig gondolandó, azért finoman is kifejezve, tehát ugye a jegybank akár a bérek, akár a munkaerőállomány bővítésén keresztül, akár egyéb más kiadásain keresztül is ugye komoly növekedést mutatott, ami hát a gazdálkodásával kapcsolatos többletköltségeket jelenti tulajdonképpen, hát ezeket lehet, hogy egy picit végig kell gondolni majd a következő időszakban. És hát ugye az is egy érdekes dolog, ugye korábban alapvetően az elmúlt 10 évben nyereséges volt a jegybank, az éves eredménye például 19, illetve 20-as években 250 milliárd forint környékén volt, és ugye a tavalyi év volt talán 13 után, vagy 13 óta az első, amikor egy 50 milliárd körüli éves veszteséget volt kénytelen elszenvedni, és ugye ez fog gyakorlatilag minimum a tízszeresére nőni idén, és hát lehet, hogy azért a jegybankot is majd esetleg föl kell tőkésíteni jövőre, tehát lehet, hogy ennek lesz költségvetési negatív vonzata is.
Amikor nyereséget termel az MNB azokban az években, az hogyan segít a központi költségvetésnek, és most ez a segítség akkor viszont hiányzik.
Hát ugye, ezt visszaemlékezünk, akkor volt is ebből annó még ilyen politikai adok-kapok is, hogy amikor akár, főleg amikor jelentős nyereséget könyvelt el a jegybank, ugye az előbb említett években, akkor ugye, hát finoman szólva felszólították, hogy fizessen be a költségvetésbe, tehát akkor azért, hát pontosan emlékszem, hogy de nagyon komoly 10 milliárd forintokat utalt be a költségvetésbe, hát ez most valóban nem fog bekövetkezni, sőt, mint mondtam, itt ugye felmerülhet az is, hogy akár fel kell tőkésíteni a jegybankot, hogyha az eredménytartaléka elfogy, úgyhogy itt fordulhat a kocka, illetve hát egy teher, egy jövő évi, akár jelentősebb teher is lehet majd a költségvetésnek, az adófizetőknek.
Elképzelhető, hogy az, hogy az MNB befejezte a kamat emelési ciklusát, a mögött szerepelhetett az is, hogy a jegybank veszteségét folyamatosan hízlalta ez a magas kamat, vagy ez csak egy nagyon marginális szempont volt, nem ezt figyelte azért az MNB?
Hát én azt gondolom, hogy nem ez lehetett a fő szempont, hiszen a jegybanknak relatíve, hogy mondjam, tehát nem erre kell koncentrálni, mint hogy nincs árfolyam célja sem, hanem inkább azt az üzenet közvetíthette meglátásom szerint, hogy a kamatot azt szeretné most már stabilizálni, a kamatszinteket, hiszen ezek a mostani 13%-os alapkamathoz köthető piaci, például hitelkamatok, ezek olyan szintű visszahúzó erővel bírnak a reálgazdaságban, tehát olyan szinten lassítják a magyar gazdaságot, amelyek azt gondolom, hogy már igen kontraproduktívak, és hát az recesszióval kapcsolatos félelmeket, vagy egy elhúzódó recesszióval kapcsolatos aggodalmakat érdemben növelhetik, és hát egy üzenet arra vonatkozóan, hogy viszont a forint árfolyam az kevésbé fontos most, tehát hogy döntött a jegybank, hogy inkább a kamatokkal próbál stabilizálni és gazdasági eredmény terén, és az árfolyamot egy picit elengedi. Hát ezt láthattuk is az elmúlt egy hétben, hogy mit is jelentett ezt, hogy a piac hogy reagált erre. Nem könnyű egyébként a jegybanknak ezeket a célokat fenntartania, és hát főleg úgy nem, hogy ugye egy deklarált célja volt az elmúlt 10-12 év gazdaságpolitikájának a forint gyengítése. Elég sok piaci szereplő gondolja úgy, és ehhez magam is csatlakozni tudok, hogy hiba volt elengedni azért a 350-es szint környékéig az árfolyamot, és hát egy ilyen erős kormánynak, tehát egy ilyen erős felhatalmazása a bíró kormánynak, egy gyakorlatilag kétharmados kormányzásnak nem biztos, hogy az árfolyam politikával ilyen módon kellett volna stimulálnia a gazdasági növekedést, mert hát most ugye ez a kanyarba előzés jutott eszembe, hogy ezt ugye sokszor alkalmazták kormányzati szinten, hogy kanyarba előzünk és mindenkit lehagyunk, csak hát most ugye az elmúlt fél évben ugye hát szembe jött a valóság, és ez a forint árfolyamában azt gondolom, hogy kifejezetten csúnyán látszik, és egyelőre az aggodalmak elég erőteljesek azzal kapcsolatban, hogy a forinttal mi is lesz, főleg úgy, hogy a jegybanki mozgástér a forint árfolyamának védelme érdekében erőteljesen lecsökkent az elmúlt egy hétben.
Ja, folyamatosan ürül ki az államkassa. Erre utal az is, hogy fizetési haladékot kért a kormány az MVM esetében a Gazprommal szemben, tehát hogy fél éves fizetési, 6 hónapra szóló fizetési haladékot kapott most az MVM.
És hát alapvetően ugye mondjuk az árfolyam az egy adott ország devizájának az árfolyam az valamilyen szinten egy tükörképe is a gazdaságpolitikának, így van ez Magyarországon is, tehát azért látszódik, hogy a monetáris, fiskális mechanizmusok azok akadoznak, a makrogazdasági egyensúly felborult, és hát komoly finanszírozási kihívások előtt áll, nem csak a magyar költségvetés, hanem azt gondolom a világ számos országának a költségvetése, és gyakorlatilag azt sikerült az én meglátásom szerint ugye itt a tegnapi bejelentéssel elérni, hogy gyakorlatilag fixálták a gázárat. Én csak a portfolio.hu számításait tudom alapul venni, nem készítettem erre külön modell, de ők azt prognosztizálják, hogy olyan 120 euró körül lehet az a gázár, az a küszöbérték, amin ugye gyakorlatilag fixálták ezt az árat, és az e fölötti költségeket, többletköltségeket vagy árbéli differenciát kell majd ugye 3 évre, a következő fél év eredményét 3 év múlva, többletköltségeit 3 év múlva egyenlő arányokban majd elosztani. Tehát ezzel azt gondolom, hogy a költségvetés nehezedő nyomást is sikerült valamilyen szinten enyhíteni, tehát hogy a gáz árakat ugye egy halasztott a piaci árát, egy halasztott fizetési ütemezés szerint kell majd kifizetni.
Milyen érdekes, hogy az uniós ársapkában nem lenne benne a kormány, de végülis ez is egy ársapka akkor. Hát, még egy kicsit különlegesebb megoldás is.
Különlegesebb, meg talán egy picit piacibbnak mondható talán. A másik oldalról meg ugye a forintra nehezedő nyomást is sikerült valamelyest ugye ezzel kiküszöbölni, hiszen a gázért nem forintba fizetünk, hanem mondjuk euróra kell leváltani általában, és az a leváltási nehezék kerülhetetre valamelyest a forintról, és talán ugye ez látszódott Nagy Márton miniszter úr bejelentése után is, hogy a piac ezt érti, és hogy egy picit a forint árfolyamának gyengülése ellen dolgozik ez a bejelentés is, de hát ugye ennek a valós piaci hatásait majd talán itt a mai napon, vagy a következő napokban fogjuk igazán meglátni.
Az elmúlt percben Tóth Gergő közgazdászt hallották. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. További szép napot. Szia!
Köszönöm, szép napot mindenkinek.
Zenével majd hamarosan friss hírekkel jövünk.